Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Most pedig hallgassuk meg a Lukács evangéliumából a 21. fejezetből, a 34. verstől, 36. versig Istenünk igéjét. Tehát Lukács evangélium a 21. fejezet, 34. verstől a 36. versig. Vigyázzatok magatokra! Nehogy szívetek elnehezedjék, mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól. És hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Ez az ige az utolsó napokról szól. Jézus, amikor itt volt a földön és tanított, akkor beszélt arról, hogy mi lesz majd. Hogy nehéz idők jönnek. Hát ezt már sokszor mondták, hogy itt az idők vége. Ugye a világ végéről már hallottunk egy párszor, hogy most fog eljönni. De még mindig nem jött el, és akkor egy kicsit szkeptikusak vagyunk, hogy hát ez valószínűleg nem is fog eljönni, úgy, mint ahogy erről beszéltek. De Jézus beszél arról, hogy az utolsó napokban, tehát különös terhek lesznek az embereken. Tehát a világ végét onnan lehet fölismerni, hogy különböző jelek lesznek, ezekre most nem akarok kitérni, csak egy dolgot emelnék ki, mivel rövid az idő. Azt mondja Jézus, hogy magadra vigyázz. Jó? Tehát különösképpen önmagadra legyen. Persze másokra is vigyázzál, amennyiben teheted. De a legfontosabb dolog az, az utolsó idővel kapcsolatban, hogy éber legyél, és saját magadra vigyázz. Mert rád, úgymond senki nem fog olyan értelemben vigyázni, és az események, és mindaz, ami történik, az megterhelő. Tehát mire bíztat bennünket Jézus? Ugye sokszor mondjuk azt, hogy már kritikus helyzet volt a világban, és minden igazából lejátszódik, csak nem biztos, hogy olyan mértékben, mint amilyen mértéket a legvégső időkben elérnek a próbák. Tehát kicsiben már itt van. Mindannyian érezzük. Mert van egyfajta bizonytalanság, egyfajta káosz, egyfajta rendetlenség, egyfajta indulat, egyfajta közhangulat. Érezzük a nyomását. Az embernek először piciben kell megtanulnia uralkodni a valamin, mert amikor felnő az életében, akkor már majdhogy nem készlények elé van állítva, ha nem tanult meg vele dolgozni. Ezért mondja Jézus, hogy vigyázzatok. A vigyázás az nem úgy kezdődik, hogy hopp, ma vigyázom. Hirtelen elkezdek vigyázni. Hanem a vigyázás az egy felszólítás, és azt jelenti, hogy legyen bennünk az a fajta éberség, vagy nem tudom, amivel én folyamatosan, úgymond gyakorlom abban magamat, jó értelemben. Nem félek, meg rettegek, mert az nem tudok vigyázni. Ha félek és rettegek, és zavarodott vagyok, és nincsen bennem harmónia, nem tudom, hogy mi történik, csak összecsapkodnak fölöttem a hullámok, nem tudok vigyázni. Azért mondja Jézus, hogy vigyázz magadra, hogy pont ne veszítsd el az önuralmadat, a helyes látásodat, és pontosan lásd meg azt, hogy mi történik, és ha megláttad és megértetted, akkor tudod. Akkor meg fogod tudni oldani, és ki tudsz menekülni belőle. Hát Jézus arról beszél, hogy csapda érkezik meg hozzátok, megélhetés gondjai, mámor, részegséget emeli ki, tehát a józanság elveszítése, így is mondhatom, mindegy, hogy valami szer által veszíti el valaki a józanságát, vagy teljesen tiszta, de pusztán csak az életben veszíti el a józanságát, tisztán. Nem fogyaszt alkohol, de mégis lehetünk nem józanok. Aztán ott van a gond, a megélhetés gondjai, amit így is lefordíthatnánk, mert ez az a legtöbb, amit általában az életünket nyomorítja. Amit úgy is mondhatok, más szóval, hogy probléma, pácban vagyok, valaki segítsen, kutyaszorítóba kerültem, slamasztikába, vagy éppen dilemmában vagyok, hogy most mit tegyek, hogy fennakad az életem, és nem tudom valahogy folytatni. Az az én gondom, hogy megakadt az életem. És nem tudok túljutni. Ott van bennünk a bosszankodás, a harag, mert hát persze, hogy bosszús az ember, hogy bonyolódik az élet, és ott van bennünk az, hogy minden egy kicsit összezavarodik, és komplikáltá válik. Egy dolgot szeretnék kiemelni, most csak már rövid az idő, hogy mit kezdünk mi akkor, amikor bosszankodunk. Mert ez a, talán egy reakció bennünk, amikor az élet gondja megterhelte már az életünket, egyrészt fölismerheted, hogy mennyire vagy bosszankodó, hogy az élet gondja mennyire van már belül, és nem vigyáztál, amikor bosszankodsz. Az már ott van, kapudon belül, és már nem bírod elviselni esetleg a terhet, és azért bosszankodsz. Tehát mit csinálunk akkor, amikor bosszankodunk? Akkor felizgatjuk magunkat, persze mi azt mondjuk, hogy a másik, vagy ami történt. Tehát te magad átadod magadat annak, hogy amit láttál, tapasztaltál, és átadod magadat a saját indulatodnak, panaszkodsz, siránkozol, mondhatom azt is, hogy plafonon vagy, és kifejezed ezt valahogy, dühkel, haraggal, vagy lehet, hogy éppen tudsz rajta uralkodni, és szépen jól el tudod mondani, hogy mit érzel. De minden esetre foglalkoznod kell vele, vagyis vigyáznod kell. És Jézus is azt mondja, hogy vigyázzál magadra, a megélhetés gondjai. Ne juttassanak el oda, hogy végletekig panaszkodó ember leszel, bosszankodó ember leszel. Ha megnézzük a mai közhangulatot, nagyon sok minden arról szól, hogy mi nem jó. Ezt ha megnézzük, a kommunikáció 80-90% panaszkodás. És ebből bosszankodás van. A bosszankodás indulat, egy olyan indulat, amit nem tudunk, kollektíven nem tudunk kezelni, és azt a mintát adjuk át, egyenes élőben, napi 24-ben, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni, meg kéne valahogy oldani, és közben azt adjuk át, hogy ez nem megoldható, vagy valakinek másnak kellene ezt megoldani, mert mások a hibásak. Mindig lesz hibás, hogy miért bosszankodok. De ennek sosincs vége. Mert mindig lesz olyan, amiért bosszankodhatunk. Tehát kezdjük először magunkon. Vannak, akik el sem tudják képzelni az életet bosszankodás nélkül, mert realisták, és azt mondják, hogy mindig lesz valami, tehát ezt nem tudjuk megszüntetni, ez így is van. De az már rossz, amikor úgy gondolok a világra és az emberekre, hogy mindenki bosszantó. És általánosítottam. Másrésztről pedig kialakul egy rossz szokásunk, mert szokásunkká válik az, hogy bosszankodjunk. A legjobb, legegyszerűbb módja, hogy a dolgokat ne értsük meg és ne lássuk meg, ahogy beszéltem az elején, hogy te elkezdesz bosszankodni már. Még mielőtt látnád és értenéd, már bosszankodsz. Tehát akkor mi történik? Történik valami a világban, vagy az életedben, megszokásoddá válik, hogy bosszankodsz, ezáltal nem fogod tudni megoldani, és ezt ismételgetni fogod addig, ameddig neked jól esik, és mindezen közben te azt mondod, hogy másokra helyezed rá, hogy ez mind mások miatt van. És ezért soha nem fogod tudni megoldani. Mert mások mindig lesz valaki. Vagy lesz egy olyan helyzet. Tehát akkor mit kell tennünk? Ha felbosszantom magamat, ugye ezt szoktam mondani, én felbosszantottam magamat, akkor elárultam, hogy én vagyok az. Mert lehet, hogy tényleg jogos dolgok vannak, de valahol te mondod ki magadnak azt a parancs, azt a belső parancsot, hogy most haraggal vagyok, most felbosszantom magamat ezen. Tehát nem másokat, hanem magunkat bosszantjuk fel. Ez jogos az, hogy valami történik, de mégis te vagy az, aki felbosszantod magadat. És van az a pont, amikor a harag úgymond szükséges, hogy meglegyen, még a Biblia is mondja, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek a nap, le ne menjen a haragotokon és béküljetek meg. Tehát van az a pont, hogy tényleg, tehát kell, hogy kifejezd, mert az sem jó, ha elfojtod. De amikor bosszus vagy, és táplálod magadban a haragot, akkor már az te vagy, aki forgatod, és emeled magadban ezt az erőt. Tehát mi történik, amikor haragszunk? Mi azt hiszük, hogy a másikat büntetjük. Ez egy tévhit. Mert nem az bünteted, akire haragszol, hanem rá fogsz jönni, egy idő után saját magadat fogod büntetni. Ezért mindenki a saját önbüntető mechanizmusába kerül, miközben azt hiszi, hogy a másikat bünteti meg. És semmi eredménye nem lesz ennek a dolognak, hanem csak az, hogy minél több bajt hozunk saját magunkra, és lehet egy felébresztő jellege, hogyha valakinek kifejezem az indulatomat, de annak határt kell szabjak, elmondom, hogy ezért én mondjuk haragszom rád, vagy ez nekem rosszul esik, de utána azt mondom, hogy ennyi, és mi a kivezető út? Viszont a bosszankodásban semmi ilyen nincsen, nem adom meg a kivezető utat, nem adom meg a lehetőséget se magamnak, se a másiknak, hanem benne forgunk egy állapotban. És ezért a világ legnagyobb gondjai között ott van ez az állapot. A megnehezült emberi lelkek, akiknek már semmit nem lehet mondani, mert bosszúsak és haraggal teltek, és iszonyatos energiákat lehet kihozni az emberekből, mert csak egy gumicsontot kell bedobni, amiért te haragudhatsz. És esetleg még jogosnak is fogod érezni. És az összes energiádat végre oda tudod dobni. És kimehetsz, és kifejezheted ezt az erődet, és így lehet a legjobban téged vezetni. Haragudhatsz Istenre. Ugye? Bosszankodhatok én Istennel kapcsolatban is, hogy miért engedte meg, miért így van, miért úgy van. Ugye ez is egy harag. És akkor telve van emberek szíve Isten iránti haraggal. Vagy a másik. Bosszankodsz saját magadon. Van úgy, hogy saját magad miatt bosszankodsz, és magadat bünteted. Miért így viselkedtem, miért úgy viselkedtem, ugye? Az is egyrészt jó, mert önismereted van, de másrészt meg rossz, mert te magadra haragszol. Vagy bosszankodhatsz másért, hogy más mit tesz. Tehát akkor mit kell tenned? El kell határoznod, és ezt tudnám mondani, hogy nem haragszol. Ilyen értelemben. Tehát nem akarod magadat feldühíteni. Ezt a döntést neked kell meghoznod. Ezt nem tudod megkerülni. Még akkor is, ha nyugtalanná tesz, inkább vállald azt, hogy meglátod a dolgok lényegét. Ha rájössz arra, hogy kibillent az egyensúlyodból a folyamatos bosszankodás, de ennek ellenére teszed, akkor rá kell döbbenjél, hogy ez nem jó. Ha felviszi a vérnyomásodat, és meg is betegítette, még mindig ragaszkodsz hozzá, akkor te magad vagy, aki igazából a haragot hordozod, és te magad tartod már fönt. Tehát mit tehetsz? Először is felszámolod azt, amiért bosszankodsz, mert annak oka van. De nem az, hogy mi történik. Nem csak az. Mert te azt hiszed, mert most ez történt, hopp, fölment, a plafonra ment most az életem, és azt nézed, hogy mi történt. Milyen haszna van nekünk az életünkben abból, hogy milyen hasznunk van abból, hogy bosszankodunk. Mert csak néhány dolog. Mert semmit sem csinálunk ok nélkül, és ebből is még van egy pici hasznunk, mert különben nem csinálnak. Mégpedig mi lehet az? Aki bosszankodik, az totális mértékben elfoglalja magát azzal, hogy mi az a tárgy, amin bosszankodik. Ezért az emberek nagy százaléka nem foglalkozik az életével. Nem azzal foglalkozik, hogy ő kicsoda és milyen a cselekedet, hanem azzal, hogy mások mit csináltak. Ez a legjobb elterelés. Én mindig arról beszéljek, hogy mi történt itt, ott, amott, meg nem tudom, hozom, viszem a híreket, meg nem tudom, mi az, ami lehetne már egy kicsit. És erre épülünk. És ezért aztán elfoglalom magamat ebben, és úgy el tudom magamat foglalni, hogy észre se veszem, hogy az én életem abból áll, hogy arra reagálok, hogy ki mit csinál. Hát ez szörnyű. Hát te nem fogsz tudni élni. Te nem éled az életedet, hanem reagálsz. Neked nincsen szabadságod attól, hogy történnek a dolgok, és neked élned kell a magad életét, úgymond vigyázolva a magadra, hogy megmaradjon az életed. Te mindig reagálsz a dolgokra, sodródó események, azt hiszed, akkor vagy naprakész, ha naprakész reagálsz a következő bosszantó eseményre. De nem. Mi van akkor, ha elengeded? Akkor ott van az a tér, hogy te egy más életet tudsz élni neked. Nem kell mindjárt azon gondolkodnod, hogy mi történt körülötted, hanem előbb elkezded élni az életedet, és éled az életedet, és aztán esetleg meghallgatod, vagy megnézed, hogy mi történik körülötted is. Tehát magadra figyelsz. Mi a haszna bosszankodásnak, hogy felszabadít, ne figyelj magadra, nézd a másikat, vagy az eseményt. és belefeledkezel. A bosszankodó ember önmagáról elfeledkezik, és ez valamilyen szinten negatív, mert kifordul magából, másrészt pozitív, nem kell neki szembenéznie, hogy ő ki. És ez neki jó. Mert legalább addig se róla van szó, vagy az életéről. Tehát eltereljük a figyelmet magunkról. Isten pedig azt mondja, ne tereld el a figyelmet magadról, hanem figyelj magadra. Ez az gondod legyen magadra, vigyázzál magadra. Mert ha magadat elveszíted, mindent elveszíted. Tehát miért is haragszunk? Mert miért nem foglalkozunk magunkkal? Mert van egy belső űr bennünk, és tipikusan azt láthatjuk azokban az emberekben, akik haragközpontúak, vagy azt felfedezhetjük, hogy lehet, hogy van belőle egy nagy üresség. És azzal valamit kellene kezdeni. Mert ha valakiben van együttérzés, szeretet, vagy bármi önmagával kapcsolatban, van gondolatvilága, érzésvilága, van valami, ami betölti, oda nehéz betenni a haragot úgy pusztán, hogy na gyere, akkor most menjünk neki. Mert nem indul rá, mert azt mondja, hogy hát nekem itt vannak más dolgok is, másképp látom. De ha űr van, kiüresedett élet van, oda be lehet dobni ezt a dolgot, és mivel olyan erős a harag, hogy az mindenkit be tud vonzni. Tehát az bele tud vinni téged a táncba, ha nincs belül belső tartalom. A másik dolog, ami meg a mai világunkat is jellemzi, hogy sok mindenünk megvan, de mégis unatkozunk. A legizgalmasabb dolog az, mert mire vágyódik az ember, hogy valamit kikutathasson, valamit meglásson, ami neki csemege. A mások hibája például. Az olyan csemege, hogy azzal el lehet csámcsogni, nem? Hát ez nekünk lelki táplálék úgy van, de hát rossz lelki táplálék. Azt mondja Isten, hogy ez nem jót eszel. Magadat mérgezed, másokat mérgezel, és közben te a jó képébe tűnsz föl, mert te gyűlölöd a rosszat. És ez még a másik, hogy közben azt érzem, de hát én a rosszra haragszom, a rosszat gyűlölöm, és próbálom ugye megmenteni a világot a rossztól. A másik dolog, hogy azok, akik haragszanak, sokszor azt élik meg, hogy értelmetlen az életük. Az értelmet az adja meg, hogy van mikkel szembe helyezkedni. Az adja meg az értelmet, hogy én nem az vagyok. Én más vagyok. Tehát, hogy szembe helyezkedjünk. Hogy én jó vagyok, ő meg rossz. Ez egy nagyon alap állás, én jó vagyok, ő meg rossz, nézd milyen, és ezért én ugye tegyük fel haragszom. Csak hogy ez igazából nem adja meg azt a fajta értelmet az életemnek, hogy én jó vagyok, ő meg rossz. Ez az örök harcot adja meg. Az örök problémát szüli. Akik haragvó emberek, rá kell jönni, hogy sokszor magányosak. Lehet, hogy tehetetlenül érzik magukat az életben, és végre egyszer fontosak lehetnek. És ezért fontos az, hogy ők is megélhessék a szeretetet, önmaguk iránt is, meg hogy valaki szeresse őket, és a legnehezebb kit szeretni? Hát aki haragszik, nem? És itt válik ördögi körre. Hát pont azt a legnehezebb szeretned, aki állandóan jön. Hát attól fogsz elmenekülni. És ezért ördögi a körül. Minél jobban haragszik, mert tehetetlen, meg nem találja az élete értelmét, egyre több mindent begyűjt magának, és van egy belső magányossága, és a végén nem vallja be, de engem nem szeret senki. Kik szerethetik? Akik együtt haragszik. Ma azokkal egy platformon, és azt érzi, ez egy közösség. Mi együtt tudunk haragudni a rosszra, vagy nem tudom, bármire. De az megint nem lesz egy önmagát feltöltő közösség, mert állandóan negatív dolgokkal fog foglalkozni, és nem önmagával. Tehát ne hidd azt, hogy nincs hatalmad a bosszankodás felett, vagy a harag fölött, az aggódásból eredő harag fölött is, hanem parancsolj megállt adnak, mert igenis van hatalmat felette, és nem kell ezt művelned. A bosszúság lenyelése is egy probléma, hogy azt mondom, hogy inkább lenyelem, és akkor nem haragszom, mert azt hallottam a templomba. Nem kell haragudni, akkor jó, lenyelem. Az sem jó. Mert ez nem azt jelenti. Mert az energia felgyülemlik benned, elfojtjuk, igen, én jó leszek, megbocsátok, nem tudom mi, de hát ugye nem bocsátok meg, nem tudok úgy megbocsátni, és jön a harag, és belülről eszi az életemet. A megoldás talán az lehet, hogy felismerjük, hogy vannak negatív dolgok, amelyek történnek, de nem haraggal kell reagálni. Hanem vannak dolgok, amelyek megtörténnek, és egyrészt megérthetők, hogy miért történnek, úgy vannak okok mellette, és abszolút nem a harag szintjén kell megoldanunk őket, mert nem lehet, mert a harag a másikat is mérgezi, engem is mérgez, és azt látjuk meg, hogy néha szükséges, hogy legyen, mert így reagálunk, de ez csak azért van, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy, hogy erre figyelj oda, azért van a te haragod. De nem azért van, hogy utána már a haragnak élj, ugye? Hanem az egy figyelmeztetés volt, hogy ez neked rosszul esett, rendben, de mi esett rosszul? Mi történik veled? Te ki vagy ebbe a történetbe, ki a másik ember, és hogyan kell ezután viszonyulnod? Mert ha nem, akkor az életedet megnehezíti. Mert ha elfojtod a haragodat, és nem figyeltél oda, hogy miért haragudtál, akkor a düh felemészti az életedet, és beteggé fog tenni. Ha megéled a haragodat folyamatosan, akkor meg az fog megbetegíteni, bár úgy tűnik, hogy megszabadulsz tőle, de lehet, hogy a környezetedet tönkreteszi, és valahol téged is, ha egyfolytában ebben éksz. Tehát mi a megoldás? A tehetetlen kiszolgáltatottságod, amit azt hiszed, hogy úgy van, az nem úgy van. Mert a harag elveszi az öntudatosságodat, elveszi azt, hogy te ki vagy, és elveszi a megoldási lehetőséget, ha végtelen módon beleengeded magadat. Ettől óv meg Krisztus, hogy az utolsó időkben sok gond lesz. Az élet gondjai, amelyről most csak egy szegmenset mondtam, a harag, amely a gondból, fájdalomból, szenvedésből és egyéb rosszból fakad. Tehát te magadra figyelj, és magadat tisztítsd meg, ne engedd, hogy befolyásoljanak, és te se befolyásolj mást ilyen értelemben, hanem te magadat tudod megállítani, és te magad tudsz más lenni. Föltelted magadnak a kérdést, miért vagy bosszus? Miért haragszol? Hogyan kezeled ezt az erőt magadban? Át lehet alakítani. Hát ez biztos, hogy nehezebb. De hosszú távon mégiscsak jó. Vagy a haragot ki lehet önteni Isten előtt. És nem valakire öntöm, nem magamra öntöm. Isten előtt kiöntöm a haragomat, és elengedem, és utána átgondolom, hogy miért is. Tehát megtisztulhatsz Isten jelenlétében, és nem kell lenyelned. Na de utána lehet, hogy az nehezebb útnak tűnik, mint haragudni. Szeretned kell egy kicsit önmagadat, szeretned kell a másik embert is, szeretni annyit jelent, megismered, átlátod, és a megoldáson kezdesz el gondolkodni. Amit te megtehetsz, a többit pedig leteszed. Mert azt úgysem teheted meg. Helyette nem dönthetsz. De hogy haragszol azért, mert ő olyan, amilyen, nem neki lesz rossz, hanem neked. És nem tudtál előrébb jutni az úton. És ezáltal, ha megnehezedik a szívünk, megnehezedik Isten iránt is, és ahogy beszéltem, Isten iránt is harag lehet bennünk. Ugyanaz. És ott is ki kell engednünk. És el kell engednünk a szívünkből ezt a haragot, hogy Istennel is rendezni tudjuk a kapcsolatunkat. Adja meg Isten, hogy így legyen, hogy kijöjjünk a csapdából, amely mindenkire vár a földön, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, mondja Krisztus, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és ezt mondja, hogy megállhassatok az ember fia előtt, vagyis Jézus segíteni akar ebben, gyakorlati módon. Bízunk benne, hogy ő meg is teheti ezt mindannyiunk életében. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, nagy a haragnak, a bosszankodásnak az ereje, de köszönjük azt, hogy te hatalmasabb erőt adsz nekünk, ha átlátjuk, megértjük, honnan jön és hová megy, mi az értelme és célja, és meddig lehet engedni azt az életünkben. Köszönjük, hogy mi is uralkodhatunk ezen, és nem vagyunk kiszolgáltatva. Köszönjük, hogy veled együtt vigyázhatunk önmagunkra, és másokra is, hogy ne perzseljen fel mindent az indulat, és megmaradjon a békességünk. Kérjük azt, hogy gyógyítsd meg a mi lelkünket, mert sokszor haragudtunk, sokféle indulatot hordozunk magunkban, Sok mindent elfojtottunk már nagyon mélyre, és ebből ki kellene tisztulnunk, mert befolyásolja mindennapjainkat. Talán éppen egyedül magányosnak érezzük magunkat miatta, mert hogy elszigetelt bennünket az élettől. Kérjük azt, hogy most kijöntsük telléd a mi haragunkat, kétségbeesésünket, tehetetlenségünket, tudván azt, hogy nálad jobbat kapunk helyette. Hadd meg nekünk azt, hogy elengedjük az irántad való haragunkat is, mert talán sokszor volt úgy, hogy Istenünk, te rád is úgy gondoltunk indulattal a szívünkben, miért így van, miért így történnek a dolgok. Ezek is ott lehetnek bennünk. Kérjük ezt is, vedd ki a mi életünkből. Köszönjük, hogy van tovább, van következő lépés. Haragudhatunk, de nem kell vétkeznünk, és tovább léphetünk. Így kérjük, hogy a te áldásod legyen ezen a gyülekezetem, hogy békesség útján járjunk, és parancsolni tudjunk lelkünknek és szívünknek. Áld meg betegeinket gyógyulással, és áld meg a gyermekeinket is a te nevedben. Légy országunkkal, népünkkel, vezetőinkkel, hadd, hogy bölcsen tudjanak bennünket vezetni, és javunkra váljon az ő kormányzásuk, és add meg, hogy mi is vállaljuk önmagunk felelősségét saját életünkért. Kérjük, hogy hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak. Amen. Áldás békesség.